Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Öröm nap ez tanárnak, tanítónak, nebulónak és hát gondolom szülőnek is egyaránt, mert íme a hét közepén van egy szabad nap, ez az oktatók, tanítók, oktatásban dolgozók ünnepe Romániában. Ez egy új keletű történet, de hát igazándiból emberekről szól, a nemzet napszámosairól. Kölö Zsófia egyike a pedagógus társadalom érdekes példáinak, mert hogy diplomázik, aztán a szakmában van úgy, hogy tulajdonképpen a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség berkeiben aktivál, és utólag aztán maga is beáll tulajdonképpen az oktatók sorába. Köszönöm, Zsófia, hogy itt vagy, és hogy hát beszélhetünk arról, hogy mitől jó tanárnak lenni, és hogy amikor Gyergyószentmiklóson ma X éve megláttad a napvilágot, mert hogy születésnapod is van, Isten éltessen, akkor senki se gondolta volna, hogy te magyar-német szakos tanár leszel.
Húha, hát jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm az érdeklődést. Igen, hát én készültem erre, hogy bejelentsem, hogy születésnapom is van, de hát te megelőztél. Az az igazság, hogy azt szoktam mondani, hogy ki az abszolút pedagógus, aki pedagógus napon született, úgyhogy talán ilyen szempontból sorsszerű is volt ez a szakmaválasztás. Engem igazából tényleg érdekelt kicsikorom óta a gyerekekkel foglalkozni, illetve nem is a nevelés része miatt az az igazság, hanem én azok közé tartozok, akik hát oktatni szeretnek, tehát tudást átadni inkább, mint hogy nevelni. Én a kishúgomat is mindig, tehát már amikor már volt valami, amivel én többet tudtam, mint ő, akkor azt én már próbáltam neki megtanítani. Tehát úgy így ilyen szempontból már ezt lehetett látni. És hát a magyar az már nagyon korán kialakult, hogy én ezt szerettem olvasni, szerettem ezekről a olvasott művekről gondolkodni, írni is szerettem, és akkor hát egy idő után már ez teljesen egyértelmű volt, tehát hogy próbáltak kérdezősködni, hogy nem-e szeretnék inkább valami más területet választani, de valahogy számomra teljesen egyértelmű volt ez a pálya.
Makacs voltál a magad módján, de hát innen egészen a 17. századi közköltészetig van egy elég kemény ív. Próbáljuk ezt szakaszolni, ezt a pályát. Hogyan jutottál el a mondjuk játékból, tanítástól egészen a nagyon komoly játékig a pedagógus pályáig valójában?
Igen, hát még az első fázishoz, a játékból tanításhoz hozzátartozik, hogy én cserkész vagyok, illetve hát már harmadikos korom óta, és valahogy úgy alakult, hogy nagyon fiatalon ott őrsvezető is lettem, lett egy kis őrsöm, akiket szintén kellett tanítani, tehát hogy ez a része tényleg teljesen magától adódott. Egyébként nagyon gátlásos is voltam ezzel együtt, tehát hogy én itt a cserkészetben, meg azáltal, hogy aztán elkezdtem így versenyekre is járogatni magyar irodalom terén, azzal kezdtem így mondjuk a nyilvánosság elé lépni, mert úgy azért éreztem, hogy hát úgy nem lehet, hogy egyedül a négy fal között nem tud az ember tanár lenni, tehát hogy valahogy ki kell lépni a nyilvánosság elé, és egyre több ilyen helyzet adódott az életembe, és akkor valahogy az is jött. Tehát, hogy van egy ilyen, ez a nagyon korai dolog, hogy volt erre igényem. Az irodalom meg tényleg annyira egyértelmű lett, hogy én ahogy középiskolás lettem, ott ugye, amint említettem, elkezdtem versenyekre járni, országos magyar nyelvi irodalom tantárgyversenyt egyszer nyertem is, meg többször voltam dobogós szintén, tehát hogy mindig kijutottam országosra, és ott is eredményeket értem el, és valahogy úgy éreztem, hogy ha ez megy nekem, akkor nincs értelme, én akkor más irányba forduljak, ami a pályaválasztás illeti, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy magyar szakra megyek.
A németet megdobta a gép, a rendszer.
Hát a németet azt mondhatom azt is, hogy muszáj volt választani mellé még egy szakot, és hát a német is ilyen szempontból érdekelt, hogy volt valamiféle családi kötődés is a némethez, illetve éppen nálunk Ditróban, az általános iskolában, ahol tanultam, ott éppen a német volt a mi osztályunknak a főnyelve, és akkor az volt az, amiben némiképp magabiztos voltam, de igazából sose szerettem volna némettel semmi komolyabbat kezdeni, az az igazság. Tehát engem a magyar érdekelt belőle, bár bár örülök, hogy van mellékszakom, meg örülök, hogy ismerem ezt a kultúrát, meg ezt a nyelvet, azért mondjuk, ha az irodalmát nézzük, akkor ott is, tehát egy nagyon értékes irodalomról van szó, ami ráadásul nagyon hatott a magyar irodalomra, akár már a kora újkorban is, amellyel én foglalkoztam, ugye kutatás szintjén is. Tehát ilyen szempontból a német is hasznosnak bizonyul, de hogy tanítani igazából csak a magyar szerettem volna.
Van egy fogalom, amit ugye elég gyakran szoktak emlegetni, aránylag ritkán gyakoroljuk, vagy gondolkodunk el a mikéntjén, ez az életfogytig tartó tanulás. Azt gondolja az oktatást, nevelést kívülről megközelítő szemlélő, hogy hát elvégzi, diplomát kap, levizsgázik, véglegesítőzik, megszerzi a fokozatokat, és akkor azzal kvázi helyzetbe kerül, beérkezett, úgymond révbe jut a pedagógus, holott valójában egy folytonos képzés és készségfejlesztés az ő élete is, nem csak azáltal, hogy mindig elkészíti azt az óravázlatot, utána olvas, felfrissíti a tananyagot, elgondolkodik, hogy újabb és frappánsabb példákat vigyen be órára, tehát hogy ez egy állandóan dinamikát igénylő pálya, hivatás, egyesek azt mondják, hogy csak szakma, de lehet, hogy jóval több. Szóval ezt hogy látod, ezt a folytonos képzést, készülődést, főleg, hogy az RMPS keretében nyári táborok szervezése, továbbképzőknek a levezénylése és hát adminisztrálása, ezt gondolom, hogy ebből kijutott neked, vagy rálátásod volt legalábbis közelről.
Igen, abszolút. A pedagógus szövetségi munkám kapcsán ugye ott főleg olyan pedagógusokkal találkoztunk, akiknek nyitottsága volt a fejlődésre. Tehát, hogy nyilván azok jönnek el egy-egy továbbképzésre, a Bolyai Nyári Akadémiára, vagy az évközi továbbképzéseinkre, vagy konferenciáinkra, akikben megvan ez az igény, hogy fejlődjenek, hogy mindig tanuljanak valami újat, hogy találkozzanak más pedagógusokkal. Tehát, hogy ezt láttam a pedagógus szakmának ezt az oldalát. Nyilván van más oldala is, hiszen ez a rendszer úgy van kitalálva, mondhatom ezt, hogy igazából akinek már megvan az egyes fokozata és a címzetes állása, azt nem igazán motiválja a rendszer arra, hogy további képzésekben vegyen részt.
Hát kap Kós Károly, Bolyai Farkas, Ezüst Gyopár és Apácai díjat, ez is az RMPS kínálata, meg gondolom, hogy időnként az államfő is elgondolkodik azon, most nem azért, mert éppen egy ex-fizika tanárról beszélünk, hanem hogy van hivatalos román szakmai elismerés is, de hát mint a fehér holló időnként bebe csap egy-egy gömvillámszerű díjazás, tehát nincs a történetben átgondoltság rendszer, nincs egy olyan fajta meritokratikus skála, amitől ugye, ahogy mondod, miután már mindent elért, akkor már csak azt várja, hát várja idézőjelben, már csak az van, hogy a nyugdíjig hátra levő esztendők elteljenek.
Igen, de az a helyzet, hogy én ezt még nem érzem, hál' Istennek. Egyrészt még messze is vagyok tőle, másrészt meg valahogy nekem úgy alakult a pályám, hogy én nem is tudtam eddig hagyni magam, hogy valahol mondjuk betokosodjak, vagy beleüljek egy helyzetbe. Nekem igazából már megvan 8 éve a doktori fokozatom. Még mielőtt elkezdtem volna tanítani, ezt befejeztem, kutatást végeztem, és meg is védtem. Hát igazából úgy volt, hogy rögtön egyetem után én úgy is képzeltem el első perctől, hogy ha valami fog érdekelni és szeretnék kutatni, akkor a doktorira is maradok, és ott Kolozsváron dolgoztam Bolyai Társaságnál egy időben, és mellette iratkoztam be a doktori képzésre, és utána ez az első 2 évet fette le, és a doktori képzésemnek a második 2 évét már Budapesten töltöttem, és ott el is végeztem a kutatásaimat, és igazából nyáron akkor már meg is írtam a dolgozatot, ősszel elkezdtem tanítani, és már csak a védés volt hátra decemberben. Tehát, hogy igazából a doktorimnak az érdemi részét már a tanítás előtt elvégeztem, én nem is tudtam volna elképzelni másként, tehát nekem például erre 2 évre, amíg csak a kutatással tudtam foglalkozni, szükségem volt mindenképpen, mert addig, amíg dolgoztam is, és hát be voltam iratkozva a doktorira, és nyilván órákra jártam, meg ilyen-olyan konferenciákra, de érdemben a dolgozat megírásával nem tudtam foglalkozni, úgyhogy minden elismerésem azoké, akik ezt mondjuk egy munka, vagy akár a tanítás mellett is tudják végezni. Én már előtte letudtam tulajdonképpen, és hát ez elvileg előny a tanügyben. Én még nem tudtam érvényesíteni mindegyes fokozatot, mert nem tanítottam eleget, nincs meg a megfelelő régiségem, ahogy mondják, de hogyha letelik a megfelelő idő, akkor igazából már ez egyes tanári fokozatnak is fog számítani. Tehát én eddig tanítottam egyszer Tusnádfürdőn 2 tanévet, utána mentem el az RMPS-hez 6 évre, és ott is, amikor úgy éreztem, hogy már ezt, hát bejártam ezt a pályát, kitanultam, hogy itt miket lehet csinálni, akkor úgy éreztem, hogy ismét jó lenne pedagógusnak lenni, és nagyon jó döntés volt, mert most meg, hát nekem újra kell például olvasni azokat az irodalmi műveket, amikkel foglalkozunk, azokban felfedezek egy csomó új dolgot, amiket mondjuk amikor először olvastam diákként, vagy amikor előzőleg ránéztem tanárként, akkor nem vettem észre, most ismét fel tudom diákokkal együtt ezeket fedezni, akkor most nyilván változott egy csomó a pedagógia, és nagyon jó, hogy az RMPS-nél azért nagyon sok mindennel megismerkedtem, ami az új pedagógiai irányzatokat illeti, és azokat most tudom. Eddig volt egy ilyen hiányérzetem is, hogy itt látok egy csomó jó dolgot, és nem tudom kipróbálni gyerekekkel, nem tudom használni, nem tudom ezt megélni, és akkor most meg
és
ezeket...
működik?
Így...
Működik mindaz, hát, amit... vagy nagy
nyilván.
Részt?
Nyilván, hogy adaptálni kell, tehát hogy az elmélet és a gyakorlat között a különbség az a gyakorlat, tehát hogy mindent ki kell próbálni. Tehát hogy én ennek vagyok a híve, hogy akkor meg kell nézni azt. Nyilván, hogy a legkönnyebb minden pedagógus számára, hogy valamit úgy dolgozzon fel, ahogy neki a saját tanára annak idején feldolgozta. Tehát hogy azért én is kapom ezen magam, hogy az van legelőbb az agyamban, ahogy én ezt annak idején tanultam.
Zsófia, ez azt jelenti, hogy szerencséd volt, és volt egy erős, karakteres pedagógus példaképed, egy olyan tanár, aki lényegében meghatározta, vagy véglegessé tette ezt a döntést, hogy te is pedagógusnak állsz?
Nekem 2 nagyon fontos magyar tanárom is volt, ugye én általános iskolában Ditróba jártam, ott egy Orbán Edit nevű tanárnőm volt, aki 3 évig tanított ő, de számomra nagyon meghatározó volt, és az volt a legmeghatározóbb benne, hogy igazából semmi extrát nem kellett csináljon ahhoz, hogy engem lenyűgözzön. Tehát, hogy nem voltak extra módszerei, vagy eszközei, amiket behozott az oktatásba, hanem egyszerűen az, ahogy beszélgetett azokról a művekről, ahogy kérdezett minket, amiket hozzáfűzött, tehát amilyen tanításokat nekünk azáltal átadott, és a középiskolában is volt egy Kastal Ottilia nevű tanárnőm, aki szintén 3 évig, tehát 10-12-ben tanított, és ő fedezte fel tulajdonképpen azt, hogy ezt versenyszintre lehetne vinni, amit én tudok az irodalom terén, tehát neki is hálás vagyok, és arra is nagyon emlékszem, mert ugye nekem sok magyar órám volt, mert filológia osztályba jártam, úgyhogy nagyon sok időt töltöttem a magyar tanárnőmmel, és nagyon emlékszem arra, hogy ő hogy dolgozott fel bizonyos alkotásokat.
A tanár az akkor több, mint tudás mediátor, mert hogy említetted, hogy különösebb cselekkel, technikákkal nem élt az első magyar tanárnőd, és mégis megfogta az osztályt, téged is be tudott úgy vonni, hogy az maradandó élményként tovább gazdagított téged és motivált. Miről szól akkor a pedagógus? Szakember, aki ehetővé, fogyaszthatóvá és használhatóvá tesz egy tananyagot, személyiség, aki akár példakép is lehet, facilitátor, aki egy osztályközösségben hangulatot teremt, és egyfajta egymásra figyelésre is oktat, és magatartásbeli mintákat is fölmutat. Miről szól valójában akkor a tanárember, vagy tanító és tanárember, vagy most már kezdjük úgy, hogy az óvónőtől, az óvodától az egyetemig tanügyben dolgozók szerepe és vállalása.
Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés. Én amikor először ott hagytam a tanügyet, mondjam ezt, tehát amikor 2 év tanítás után inkább átmentem a civil szférába, akkor azt fogalmaztam meg magamnak, hogy most annyira pont ez a problémám, hogy annyira kaotikus, annyira nincs közmegegyezés arról, hogy mi a tanárnak a dolga, hogy milyen kell legyen. Nagyon, hát nyilván én úgy érzem, mert 50 éve nem voltam tanár, de úgy érzem, hogy mondjuk 50 éve sokkal egyértelműbb volt, hogy mi a társadalom elvárása egy pedagógustól. Ugye most azt hiszem, hogy még élnek a konzervatívabb pedagógus képek is, amelyek elvárnák ugye a fegyelem tartását, a tévedhetetlenséget.
Föltétlen tiszteletet.
Tisztelet, bizonyos értelemben megközelíthetetlenség, vagy tehát, hogy...
Piedesztálon vannak, igen.
Így van, uh-huh. Igen, és másrészt meg nyilván most gyermekközpontú pedagógiák korát éljük, a kompetenciafejlesztés, hogy a tanár legyen facilitátor, hogy játékosítson, minél inkább a gyerekek szája íze szerint dolgozza fel a tananyagot, ne is tananyagot adjon át, hanem őket fejlessze, tehát hogy most a tanuláson van a hangsúly, nem a tanításon, tehát ilyen értelemben a pedagógusnak sokkal átlátóbbnak kellene elvileg lenni, de azért van egy adminisztratív típusú elvárás, ami vagy akkor megnézik, hogy mi van akkor a füzetbe, de hogy most ha nem úgy dolgozunk, akkor tehát többféle, úgy érzem, hogy többféle nyomás van, vagy akkor is úgy éreztem, és akkor még nyilván fiatalabb is voltam, és bizonytalanabb voltam ebbe, hogy akkor én most melyiknek szeretnék megfelelni. És hát azt látom, hogy ez, amiket felsoroltál, nyilván mindenik egy út, és minden pedagógus szerintem, amivel önazonos tud lenni, ő csak azt tudja képviselni, vagy azt tudja vállalni. Tehát, hogy vannak olyanok, akiknek nagyon jól áll az, hogy folyton különböző eszközöket visznek be, hogy folyton használnak digitális megoldásokat, hogy folyton kooperatív csoportokban dolgoztatják a gyereket, de van, aki egyszerűen nem képes, vagy nem tudja ezt, viszont meg tudja fogni a gyerekeket úgy is, hogyha ő csak, hát ő csak beszélget velük. Én azt látom, hogy mindenkinek meg kell találni azt, ahogyan ő tud hiteles pedagógus lenni. És nyilván akkor el kell dönteni azt, hogy melyik elvárásoknak szeretne megfelelni, vagy melyiknek nem. Hogy inkább az adminisztratív elvárásokat akarja-e teljesíteni. Vagy a gyerekeknek szeretne megfelelni, vagy a szülőknek, vagy a...
Tanfelügyelőségnek akár, igen.
Abszolút tanfelügyelőségnek. Tehát, hogy ez ennyi önismerete, és hát önértékelése szerintem egy pedagógusnak kell, hogy legyen, hogy ő akkor ezt lássa, hogy mik az elvárások, melyikhez hogyan viszonyul, és hogy ő milyen pedagógus tud lenni hitelesen.
Mondok egy meredek dolgot, szakpolitikussal beszélgettem itt a tetőteraszon, aki ismeri behatóan az ágazatot, és ő vallotta meg, hogy egyébként szociológus alapszakmájából adódóan, kvantifikálta nagyjából romániai magyar pedagógus társadalmat, és azt mondta, hogy fele odavaló, fele meg oda sodródott. És hogy abból a nem odavaló, de mégis ott tevékenykedő pedagógus töredékből vagy hányadból egy része beletanul és elfogadható szinten jó mesteremberként elvégzi a munkáját, de nem többet, és nem is lehet többet elvárni tőle, és még mindig marad egy része, egy úgymond kényszerpályára vagy pályatévesztett kategóriába sorolható hányad, akit hát el kell tűrni gyerekeknek, szülőknek egyaránt, és akikről ugye nem sokat beszélünk, de ők is ott vannak, ők is részei ennek a szakmai kategóriának. Velük mi legyen, vagy hogy kéne ezt a történetet lekottázni szerinted?
Hát ennél többet, mert ezek az adminisztratív keretek, és az adminisztratív kereteket ők is teljesítik. Nyilván ez egy olyan dolog, hogy mindenki ismer olyan pedagógusokat, akikről tudja, hogy esetleg nem is annak való, akár egy-egy iskolában még közmegegyezés is van erről, hogy tudjuk, hogy ki az, de hogy nem tesz semmit, mert igazából a rendszer se várja el ezt, ők a rendszernek a követelményeit elég jól teljesítik, tehát hogy megírják a terveiket, a vizsgáikat megcsinálják.
A formális részét abszolválják.
Így van, így van, de hogy azt mérik, a formális részét mérik, és amúgy van, sok esetben vannak kényszerhelyzetek, amikor egy-egy iskolában mondjuk nem töltik be hosszan egy adott állást, és akkor abba, akár abba is bele tudnak ilyen pedagógusok ülni ezekbe az állásokba, de hivatalos állást is tudnak abszolút szerezni, mert a formális részét tudják ennek teljesíteni. És amíg mást nem mér a rendszer tulajdonképpen, tehát igazából egy pályaalkalmasságot nem mérnek, tehát hogy sehol, sem az egyetemen, sem ezeken a belépő véglegesítő vizsgán vagy fokozati vizsgákon, addig tulajdonképpen nincs mit tenni. Tehát, hogy esetleg, ha törvénytelenségek merülnek fel, de hát a legnagyobb esetben azok sem merülnek fel, tehát, hogy nincs, amit a rendszernek ezzel tennie.
Ez a rendszer úgy van kitalálva valójában, hogy ugye az új oktatási törvény szerint, hogy odafigyelés, a gyermekcentrikusság fokozott érvényesítése a többi között, ugye iskolapszichológus, és meg van szabva, hogy hány gyermekre, illetve hogy ideális esetben minden egyes nagyobb tanintézetben egy ilyen szakembernek ott kéne lenni. Hát ez nincs, azt tudjuk, a törvény előírja, de Romániában sok mindent előírnak, mindenféle törvény és mégsem létezik, nem valósul meg. Ilyen szempontból tulajdonképpen az oktatásra vonatkozó törvény nem lóg ki a sorból, de itt most megfordítom tulajdonképpen ezt a kérdést, és arra lennék kíváncsi, hogy mennyire van, vagy mennyire lenne igény például a pedagógusokat asszisztálni, szintén pszichológusok, vagy tanácsadók irányából, mert hogy ez egy neuronfaló, fárasztó, kizsigerlő, kilúgozó tevékenység, amennyiben valaki komolyan veszi a tanítóságot, óvó nősködést, vagy óvó bácsiskodást, vagy a tanári munkát. És akkor arra vagyok kíváncsi, hogy hogy látod ezt a feltöltődési, egyrészt ugye azt, hogy van-e megfelelő háttér szaktanácsadása ilyen szerűen, hogyha valaki, teszem azt, egy hát szakmai krízisbe kerül, fáradtság, kiégés egyebek okán. Ez az első része a kérdésnek, a másik meg, hogy mekkora az a nyári vakáció, mindig azt mondják, ó, ott van az a nem tudom hány hónap, hát hallgassanak a tanárok, nekik milyen jó dolguk van, holott kiderül, hogy egyrészt nem is akkora, meg talán nem is elegendő ahhoz, hogy feltöltődjenek szeptemberre.
Igen, hát összetett a kérdés. Egyrészt én ugye magamnak oldottam meg ezt, hogy kibejárkálok a rendszerből, és akkor adok lehetőséget magamnak feltöltődni, de nagyon éreztem már 2 év után egyébként annak idején, hogy a kiégés közel van. Ebből is kifolyólag a másik témával kapcsolatban, hogy nagyon sok, tehát a gyerekek most már nem egyformák, vagy sose voltak nyilván egyformák, de hogy sokkal inkább hasonlítottak egymásra, ezt azért merem mondani, mert pszichológusok mondják, például Gyarmati Évára szoktam hivatkozni. Ugye, aki azt mondja, hogy már nincsen az az átlag, amit régebb ugye mondjuk be tudott lőni biztonságosan egy pedagógus, hogyha ezen a szinten tartom az órámat, akkor nem sok mindenkit veszítek el, akár azért, mert túl magas, akár azért, mert túl alacsony a szint, amin dolgozom. Tehát, hogy sokkal inkább szükség lenne differenciálásra, szükség lenne a sajátos nevelési igényeknek a kezelésére. Mert
kis csoportos foglalkozás, felzárkóztatás, mint a nagy sláger, ugye, amiben
abszolút,
tulajdonképpen csak a lózungok vannak jó részt. Tisztelet a kivételnek, tisztelet a
kivételnek. Nincsen erre jó megoldás, hogy legalábbis nem tudom, hogyha valaki tudja, akkor szóljon, és biztos, hogy van olyan ország, ahol ezen hosszan dolgoznak, hogy vajon hogy lehetne, akkor biztosan megtalálják a megoldást, de ugye az van, hogy most érvényesülnek ezek az úgynevezett Máté hatás például, amit arra mondanak, hogyha ugye most a gyerekeket annyi inger éri, annyiféle fronton tudnak fejlődni, hogyha ők kapnak ehhez, mondjuk megvan az anyagi, szociális és szellemi alap, akkor ők nagyon ki tudnak fejlődni, és hogyha ezek hiányoznak, akkor meg nagyon le tudnak maradni. És akár egy gyereknek a különböző képességei is nagyon más mértékben tudnak fejlődni. Tehát például valakinek nagyon fejlett a nyelvi képességei, de mondjuk a mozgás koordinációja nagyon lemarad, vagy ilyesmi. És akkor ezért nagyon-nagyon a gyerekek nagyon sokfélék, és nagyon nagy nehézséget okoz a pedagógusnak, hogy ezzel dolgozzon. Én most olyan iskolában tanítok, ahol viszonylag kis létszámú osztályok vannak, tehát 8-12-14 gyerekkel dolgozunk.
Ideális és irigylésre méltó.
És egyébként nyilván, hogy az iskolában ez meg egy fenyegetettség is, hogy előbb-utóbb nyilván a 8-tól nincs olyan messze a 6, és a 6 alatt meg már az osztály elindítása veszélybe kerül. Középiskolát tekintve akkor az, hogy milyen profilú osztály legyen, most jelenleg a mi iskolánkban egy osztályban működik 2 profil, természettudomány és filológia, és vannak közös óráik és külön óráik, de hogyha mondjuk nem tud az iskola 2 profilt indítani, akkor itt nyilván pedagógus katedrák sérülnek, és akkor ez megint a pedagógusoknak feszültséget okoz egyébként, hogy vajon lesz-e munkája jövőre például. tehát nagyon sok ilyen típusú feszültség is van egyébként a gyerekekkel való munkában is, meg abban is, hogy iskoláknak a léte, osztálylétszámok, vagy az, hogy hogyan lehet hozzájutni egy címzetes álláshoz. Amíg odáig vannak olyan fiatal kollégák, hogy nem tudom, 5-10 évig vizsgáznak minden nyáron ahhoz, hogy álláshoz tudjanak jutni. Nem feltétlenül az ő szellemi képességeik miatt, hanem egyszerűen például olyan tantárgyat tanítanak, ami nagyon kevés óra számú az iskolában, és ezért nagyon kevés állás van, egy iskolából nem tudják összeállítani az álláskeretüket, nagyon sok ingázás okoz ez például, ilyen időbeli egyeztetés problémákat, tehát ugye vannak olyan kollégáim nekem is, akik 2-3 iskolában tanítanak akár, hogy mondjuk
igen,
egy...
Igen, én ezt átéltem órarend szerkesztőként, az igaz, hogy más körülmények között, de amikor azt mondja a kolléganő, hogy én ekkor nem tudok jönni, mert a gyerekemnek hegedű órája van, pont, akkor bizony hát elő kell szedni a akkoriban 8. osztályban tanították először a kombinatórikát, hát fel kell frissíteni azokat a készségeket, ahogy az ember megpróbálja összerakni az órarendet. Na de maradjunk akkor a nyári rendnél, itt vagyunk lassan a vakáció küszöbén, vagy pitvarában. Ez a nyári pihenő, szusszanás, szünet, vakáció, akárhogy ragozzuk, mennyire ad lehetőséget arra, hogy felfrissüljön a pedagógus, hogy kicsit kiszellőztesse magát, hogy úgy töltődjön fel, mondjuk egy földrajztanár, hogy elmegy Marokkóba, és akkor ősszel, amikor odaérkeznek, hogy Észak-Afrika, akkor friss élményekkel tudja tulajdonképpen megszórni azt az órát, azt a vetített képes előadást például.
Igen, azt látom, hál' Istennek, ugye nekem nagyon sok pedagógus ismerősöm van a közösségi média platformjaimon szerte az országból, és azt látom, hogy azért igyekeznek pedagógusok, akár a kisebb vakációkban is, tehát hogy vannak nagyon sokan tavasszal is, akár elutaznak hosszú hétvégére a tavaszi vakációban, illetve a nyári vakációban egy hosszabb nyaralásra mindenképpen, hogy ez nagyon fontos lett a pedagógusok számára, és hát nyilván ez nagyon fontos a feltöltődés szempontjából, és hát valamiért nyilván inkább, hogyha tehetik, akkor a külföld, hiszen úgy lehet igazán kiszakadni. Tehát például tavasszal, tavaszi vakációban javítottuk a, hiszem, hogy a 8. vizsgadolgozatokat, ugye online javítottuk, és hogy ott még volt, aki már el volt utazva külföldre, és még nem fejezte be a javítását, és külföldről nem lehetett használni a platformot. Tehát, hogy azért adódnak vakációkra is feladatok, egyébként, tehát hogy például a vizsgatárgyat tanítóknak, mondjuk nekünk, én személyesen talán 63, 8-os és 71 érettségi dolgozatot javítottam ki online, és hogy itt is akkor eljutok oda, hogy azért vannak egyenlőtlenségek a különböző tárgyatoktatók között, és ezt valahogy a rendszer nem egyenlíti ki, úgyhogy az iskoláknak kell erről gondoskodni, hogy akkor mondjuk egy magyar tanárt, hogy beszéljek a saját területemről, aki a jeles napokra való felkészülésért is felel, műsorokért, a vizsgatárgyat...
Tantárgyolimpia, egyéb nyelvfejlesztési versenyek, igen.
Igen, vizsgatárgyat is tanít, hogy ő ne legyen jobban, tehát ne legyen túlterhelve, és akkor amit lehet, azt például átruházni más szakos kollégákra is, és ők is szálljanak be ebbe. Tehát ez azt hiszem, hogy örökös téma például, hogy ki van jobban terhelve, ki kevésbé. Például akkor a vizsga felügyeleteket vállalják például olyan kollégák, akik nem vizsgatárgyat tanítanak, és nincsenek évközben semmilyen nagyobb akcióik.
Tavaly ilyenkor az országban forrott a hangulat, mert hogy pedagógus sztrájk készülődött, különböző szakaszai voltak ennek a szolidaritásból jelesre vizsgázó akciónak. Valahogy előtérbe került az oktatói státusnak a fontossága ennek a tiltakozásnak a farvizén. Megérkezett úgymond a kompromisszum, és hát talán méltóbb bérsávba került az oktató. Nem azt mondom, hogy most már minden rendben van, de úgy nagyjából azt mondhatnánk, hogy egyfajta arányosság van a fizetésbeli elismerés és a munka szociális értéke között. Ugyanakkor meg fájdalmas az, hogy csak ilyen kiélezett helyzetekben figyel oda a társadalom, az össztársadalom arra, hogy vannak pedagógusai. Régebben, most nem nosztalgiázni akarok, azért a főleg kisközösségekben, de hát azért urbánus környezetben is másként ugyan, de megjelent az, hogy a tanárember, a kántortanító, a közösség elitjéhez tartozó és azt befolyásoló, döntéseiben is akár befolyásoló, értelmiségi réteghez tartozó tanárembernek az alakja. Ez most, mintha egy kicsit elmosódott volna, így be van satírozva a körvonal. Hogy látod, hogy akkor mindig kell egyfajta frusztrációadag és egy plenáris tiltakozás hullám ahhoz, hogy megint fölkapjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy jé, hát itt vannak ezek az emberek, akik a gyerekeink jövőjéért részben felelnek, részben garantálják azt, hogy jó úton indulnak el az életben.
Hát ez is nehéz szerintem, ez a komplex társadalmi okai vannak ennek. Én úgy látom, hogy alapvetően a...
De Zsófi, lefordítom még egyszerűen. Tavaly úgy éreztétek, hogy ez most győzelem, hogy végre valaki odafigyel, végre kezd helyre kerülni az ázsió?
Én a tavaly az az igazság, hogy nem tudtam ezt átérezni, mivel én civil voltam még a tavaly ilyenkor. Én azt látom, hogy...
De figyelted, mert hogy RMPS-es múltadból adódóan csak figyelted ezt a történetet?
Hát abszolút, de inkább technikailag, tehát hogy nem éltem bele magam, viszont van egy megfejtés sem, vagy én úgy látom, hogy most lehet, hogy régen mondjuk szolgálatként fogták ezt fel az emberek, vagy kezelték, és most meg szolgáltatás. Úgy érzem. Tehát ugye a szülőknek a hozzáállásában gyakran úgy érzem, hogy a pedagógus egy szolgáltató. Aki megkapja ezért az államtól a pénzét, és végezze el a munkáját, és kész. Tehát, hogy ez szerintem így tételeződik, vagy amikor elgondolom, hogy miket mondanak, vagy hogy van, hogy azért vannak, hogy az én gyerekeimre vigyázzanak, tanítsák, és amikor nyilván ez nem történik meg, vagy van valami negatív, mondjuk panasz van egy pedagógusra, vagy egy iskolába, vagy valami, akkor pont ez a panasz, hogy a szolgáltatást nem jól végzik el. Én azért hozom ide a gyerekemet, és ugye mivel most minden iskola, szerintem szinte minden iskola gyerek létszám hiánnyal küzd, tehát hogy az iskolák be voltak rendezkedve egy bizonyos gyerek létszámra, ugye amikor újra alakultak a 90-es évek elején, elindítottak egy bizonyos számú osztályt, és minden iskola, minden intézmény ezt próbálja fenntartani, ezt az intézmény méretet, ami akkor volt.
És egymást, nyilván... igen, egymást, egymással versenyezve.
Így van. Így van, és ebből nyilván, hogy a szülőknek lehet egy szavába kerül, és mehet át más intézménybe, viheti a gyerekét, és ezt ugye érezzük is, tehát hogy mondjuk egy ilyen iskola, mint a Maros-Hévízi Kemény János, ami Hargita megyében van, és ugye azt gondolnánk, hogy hát tön magyarság, tulajdonképpen pont ebben a helyzetben van, hogy mindenféle szolgáltatást nyújtania kell, délutáni oktatást, és külön elbánást akár a gyerekeknek, mert hogy azt mondja a szülő, hogy hát akkor mehetek román iskolába, mert hogy ott nem tudom, milyen előnyök vannak. És akkor az iskola meg a pedagógus azt igyekszik megtenni, mert a megélhetése, a hivatása, stb. Forog kockán. Tehát hogy azért ennek van egy ilyen oldala, hogy egy ilyen szolgáltatás lett, amiben most már túl kínálat van.
A méretekről és arányokról azért ejtsünk még néhány szót. Ugye említetted, hogy ez egy demográfiailag másként kalibrált rendszer a 90-es évek elején. RMPSS alkalmazottként megláttad a statisztikákat, tehát van egyfajta összképed arról, hogy hogyan fogyatkozik a tanuló ifjúság. Nyilván ez most magyar viszonylatban, de hát a román populáció esetében is ugyanezzel szembesülünk. Itt akkor fölmerül az, hogy például az aktuális törvény miért nem statuálja azt, hogy akkor maximális létszám ennyi egy osztályban, és nem több, és akkor tényleg nem több, nem az van, hogy évközben még átcsoszognak ilyen-olyan alapon diákok, vagy kicselezik valamilyen módon ezt. Tehát, hogy erre vagyok kíváncsi, hogy hogy látod, hogy akkor nem azt kéne a döntési szinten átgondolni, hogy van itt egy minden szempontból fogyatkozó zóna, amire át kéne szabni a zubbonyt. Lehet, hogy egy mellényke kéne már csak, nem egy mente hozzá.
Hát igen, erre volt már egy kísérlet, egy néhányal csökkentették az osztálylétszámot.
Egyezünk meg, hogy ez csak egy szimbolikus gesztus volt.
Abszolút, tehát hogy nyilván, hogy át kellene kalibrálni, mert akkor van sok pedagógusunk, van kevesebb gyerekünk, úgyis a gyerekeknek a viselkedése ezt indukálná, hogy kisebb osztálylétszámokkal, akár csoportbontásokban dolgozni. Nyilván, hogy át kellene kalibrálni, de hogy ez ugyan igazán rendszer szinten nem mer egy, hát most mondjam azt, egy kormány sem hozzányúlni. Ugye ezt mondják, hogy a finn oktatási rendszernek az volt a nagy előnye, hogy ott pártokon átívelő konszenzus volt arról, hogy akkor ezt most 50 évig így csináljuk, és senki nem fog ebbe érdemi változást hozni. Itt ugye vannak olyan reformok, amik néhány év múlva fölülíródnak, vannak hosszan készülő tervek, amikből nem lesz semmi. Ugye már 1000 éve a tanfelügyelőségeket is át akarják szervezni, de még az sem valósult meg. Tehát, hogy így igazából nincsen erre akarat, hogy érdemi változás történjen, és hát nyilvánvalóan le van maradva ez a rendszer a társadalom követelményeihez képest, és akkor ez a frusztráció, ami van mondjuk a szülő, mint megrendelő, és a tanár, mint szolgáltató között, az iskola, mint szolgáltató között, ebből is fakad, hogy azért mégsem egy társadalommal up-to-date levő rendszerbe adom bele a gyerekemet. Tehát, hogy igen, kellene, de hát most mit csináljon a pedagógus?
Itt van az év záró ünnepségek, a ballagások periódusa, ilyenkor egy kicsit érzelgősre vagy érzelmesre vált a regiszter. Ilyenkor nedvesedik a szem, és akad el egy kicsit a hang, mert hogy mindig elmegy egy-egy generáció. Nekem emlékeim vannak arról, ahogyan édesanyámmal sétálunk Torda főterén, és lépten nyomon megállítják volt tanítványai, már meglett asszonyok, és beszélgetnek vele, és hogy ezek a találkozások mindig örömről szóltak, közös jóleső élményekről, érdeklődésről, arról, hogy nyomot hagyott az életükben egy oktató. Hogy látod ezt a nem kvantifikálható, nem Excel táblázatba gyömöszölhető, nem törvénycikkelybe fogható bónuszt, profitot, töbletet, ezt a zónát, amiért egyes pedagógusok azt mondják, hogy tulajdonképpen ez a lényege az ő működésüknek?
Hát abszolút ez a lényege, mert nyilván a mindennapi munkát elvégezzük, leadminisztráljuk, megkapjuk érte a pénzünket, de azt hiszem én magam is azért keresgéltem annyit, meg váltogattam, mert hogy szeretek annál több visszajelzést kapni, mint hogy megkaptad a fizetésedet, nem? És akkor az elég. És hogy azért a gyerekektől nyilván, hogy jön visszajelzés, és én ennek nagyon örülök. De hogy ebbe az is benne van, hogy az azonnali visszajelzést is megkapja az ember, és az nem mindig kellemes, hogy vannak kellemetlen visszajelzések. És azt is el kell tudni viselni. Ez például nagyon nehéz, például nekem is most, ahogy visszakerültem, az ember kap nagyon sok pozitív és elég sok negatív visszajelzést is, mert elmondják akkor, hogyha beengedem a gyerekeket, hogyha azt mondom, hogy itt el lehet mondani, amit gondolsz, akkor elmondják azt is, hogy ez most unalmas, vagy elmondják azt is, hogy ez most nem érdekel. Tehát, hogy visszajeleznek, aminek bizonyos szempontból nagyon örülök, hogy tényleg láthatom reálisan. Visszajeleznek, tudok korrigálni, viszont lelkileg ezt nehéz vinni, és akkor ekkor jönnek a pozitív visszajelzések, amikkel meg fel lehet töltekezni. És ugye utólag nyilván nem jönnek oda azért, hogy jaj, milyen unalmas volt az az óra, hanem hogyha maradnak egy pozitív összképpel, úgy érzik, hogy valamit tanultak tőlem, akkor majd oda tudnak jönni később, és vagy nekem sokan köszönnek elmegyek egy fesztiválra, és akkor annyi fiatal köszönne, hogy tanítottam őket, vagy ilyesmi. Tehát nyilván ez nagyon jó érzés, de hogy azt kell tudni, hogy ezzel a mindennapokban járnak negatív visszajelzések is, és hogy itt megint akkor az van, hogy mentálhigiénés segítségünk nyilván nincsen ehhez, hogy ezeket hogy kezeljük.
Hazaviszi-e a tanár a gondjait? Tehát ha nincs szakember a közelben, akkor gondolom a családban beszéli ki. Szerencsés esetben van egy empátiadús élettárs, vagy a környéken valamelyik bármelyik családtag, netán éppen szintén pedagógus, és akkor itt lehet, ahogy mondják, ventilálni vagy levezetni, de nem minden esetben van így.
Igen, hát például pedagógusok általában más pedagógusokkal beszélik meg, és ez nagyon fontos is, hogy lehessen megbeszélni, meg tudják egymással beszélni. Nekem is vannak olyan barátaim, akik, hát akár volt csoporttársak, akikkel együtt végeztünk, és azóta is követjük egymás pályáját. Velük szívesen beszélgetek, ugye nekem az RMPS kapcsán is vannak olyan, akár idősebb pedagógusok is, akikkel tudok beszélgetni az én megéléseimről. És hogy azért is jártak egyébként nagyon sokan RMPSZ-es rendezvényekre, hogy találjanak olyanokat, akikkel meg tudják beszélni az ügyeiket. Tehát, hogy ez a legfontosabb visszajelzés mindig egyébként nem az volt, hogy jaj, milyen jót tanultunk a valamelyik szakmai kérdésről, hanem hogy milyen jó volt, hogy annyi olyan emberrel találkoztam, akiknek hasonlóak a problémái, kérdései, stb. Tehát, hogy ez mindenképpen nagyon fontos, és nyilván a családba is. Én most olyan helyzetben vagyok, hogy éppen a szüleimhez járok minden nap ebédelni suli után, és akkor nekik úgy rögtön el is mondom, hogy mi volt az, ami engem ért, meg a férjemnek is, de úgy addig ő később ér haza, és akkor ő egy feldolgozottabb változatot kap mondjuk a mindennapjaimból, meg időnként, akivel ritkábban találkozom, azért úgy szintetizálok, és akkor én magamban is rájövök arra, hogy azért mennyit forgatom én magamban ezeket az ügyeket, amíg mondjuk az ebédtől a vacsoráig, és akkor hétvégéig már mi lesz belőle, hogyan dolgozom fel magamban. Tehát hogy rengeteget kell ezzel foglalkozni.
Lassan kicsengetnek, mert hogy ha nem is nagy szünetre kell mennünk, de mindenképpen van egy limitje ennek a műsornak is időben. Ilyenkor zajognak a gyermekek, ugye? Érződik, amikor csengetés előtt pár perccel fészkelődnek, a háttérzaj egy picit felerősödik, és akkor Köllő Zsófia még mindig ott tart, hogy még lenne három mondata, vagy négy. Ilyenkor ezeket spájzolod, és majd egy következő alkalommal mondod el, vagy sikerül fölpörgetni a ritmust, és meggyőzni őket, hogy ha most még három percig nem harapnak az almába, amit előkészítettek a pad alatt, nem jön el a világ vége.
Hát csengetés után sose beszélek, hát attól függ, hogy milyen volumenű, de inkább most már arra szoktam rá, hogy elteszem későbbre, és egy következő órán elmondom, mert amit akkor mondok, amikor már készülnek beleharapni az almába, az úgy sem marad meg. Egyébként, tehát hogy most már ez a tapasztalatom. Ha valamit nagyon-nagyon el kell mondanom olyat, ami jövő órára mondjuk el kell hozni, vagy el kell végezni, akkor azt elmondom, de ami olyasmi, hogy én itt szeretnék reflektálni, meg lezárni, az sajnos nem szokott sikerülni, tehát így inkább elmondom a következő órán, és akkor mondjuk akár ismétlésnek is, vagy emlékeztetőnek is megteszi.
Hát a következő tetőteraszon, amikor Köllő Zsófiával találkozunk, akkor valószínű, hogy még lesz elég kibontani kérdés téma a pedagógusi szerepkörrel, pályával, hivatással, ténykedéssel, sorolom itt a mindenféle megközelítéseket, hogy legyen minél átfogóbb, szóval ezzel a kérdéskörrel. Zsófi, köszönöm, hogy itt voltál, és pedagógus napon, meg saját születésnapodon is szakítottál annyi időt, hogy a tetőteraszon itt a saját életedről, mert hogy ugye szerves része az oktatása mindennapjaidnak beszélgessünk. Köszönöm a találkozást.
Nagyon köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.